Nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, új év napjának igehirdetési alapigéjét megírva találjuk Mózes 5. könyvének 11. fejezetében a 26. verstől a következőképpen. Lásd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok isteneteknek, az Úrnak parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok isteneteknek, az Úrnak parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet ma megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, mit ünneplünk ma? A legtöbb ember talán csodálkozva nézne ránk, hogyha ezt a kérdést január 1-én feltennénk neki, pedig nem biztos, hogy ők tudják jól. Mai nap evangéliuma az oltár előtt hangzott egy mondat, még egyszer felolvasom. Amikor pedig eljött a 8. nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Jézust a születése utáni 8. napon a zsidók törvénye szerint körülmetélték. Miért? Azért, mert ez a sebészeti beavatkozás volt a jele az Isten és Ábrahám között kötött szövetségnek, kölcsönös megállapodásnak, amelyben Isten azt mondta, nagy néppé teszlek és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Ábrahám oldaláról pedig csupán annyi a vállalás, hogy hallgat Istennek az útmutatására, elindul arra a földre, amelyet Istene, az Úr mutat neki. Ezt meg is teszi Ábrahám. A körülmetéléssel erre a szövetségre, az Isten és Ábrahám utódaival kötött megállapodásra emlékeznek a zsidóságban mai napig. A szövetség kötés része pedig az volt, hogy Isten egy új nevet is ad Ábrahámnak. Ki azelőtt Abrám volt, tehát nem nagy a különbség a Bibliában, hogyha olvassuk ezeket a történeteket, akkor a szemünk az egyből Ábrahámra rá is áll, általában legalábbis az enyém mindenképpen. Abrám és Ábrahám jelentésében sem sok különbség van. Nemzetség főből sok nép atya, de a névadás ennél sokkal fontosabb dolog volt az ókorban, hiszen akitől a nevét kapta valaki, attól függött. Az gyakorolhatott rajta hatalmat. Hogyha ez éppen a szülő volt, az apa volt, akkor ezzel ugye az apának a főségét ismerték el. Abrámból Ábrahám, tehát azt jelentette, hogy a továbbiakban Ábrahám nem embereknek tartozik felelősséggel, hanem egyedül és kizárólag a neki nevet adó Istennek. Éppen ezért a zsidóságban a körülmetéléskor, tehát a születés utáni 8. napon nevet adtak a gyereknek, illetve akkor adták a nevet a gyermeknek. Ezzel is kifejezve, hogy ez a gyermek az Isten uralma alatt áll. Az Istennel való szövetség részese. Így arra hivatott, hogy ő maga is áldást örököljön. Amikor Jézust a 8. napon születése után körülmetélik, akkor kapja tehát a nevét, azt a nevet, amelyet Mária, már korábban ezt énekeltük is az imént az énekben, az angyaltól hall, még mielőtt megfogant volna Jézus. Nevezd el Jézusnak. Jézus neve tehát valóban az Istentől kapott név. Ő valóban az Istené, és így nevének jelentése is különös jelentőséggel bír. Mi ez a jelentés? Mit jelent Jézus neve? A Jézus szó azt jelenti, szabadító. Ma egyszerűen csak így mondanánk, mai nap, ugye karácsony utáni 8. nap, Jézus névnapja. De ennél sokkal többről van itt szó. Egy új kezdetről, egy új lehetőségről, egy új szövetségről, amelyet Isten köt az emberrel, amelyet Isten köt te veled. Ilyen értelemben persze lehet boldog új évet ünnepelni, hogyha valóban új az az új. Mai igénk azt is megmutatja, hogy miben áll ez az Istennel kötött szövetség. Tulajdonképpen rendkívül egyszerű a dolog. Így új év reggelén, talán kicsit fáradtan, nagyon egyszerű igét kapunk. Nem bonyolítja túl Mózes, amit leír, amit elmond. Áldás vagy átok? Ezek közül válasz. Felolvasom még egyszer az igét, még egyszer-kétszer felfogom a mai nap során. Lásd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok Isteneteknek, az Úrnak parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok nektek, de átkot, ha nem hallgattok Isteneteknek, az Úrnak parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet ma megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Áldás vagy átok? Attól függően, hogy hallgat-e a zsidó népe az Isten parancsolataira, vagy nem hallgat. Évekkel ezelőtt, még kettesben, feleségemmel, Nikivel Tunéziába mentünk nyaralni. A szállodában lehetőség volt arra, hogy befizessünk egy kétnapos kisebb buszos kirándulásra, amikor is elmehettünk a Szaharának a homok dűnéihez többek között. A buszon a magyar idegenvezető elmondta, hogy miket fogunk látni, és hogy nagyon szuper két nap lesz az, amit eltölthetünk így együtt. Valamint tájékoztatta a csoportot arról, hogy a tunéziai idegenforgalmi hivatal az ilyen jellegű kirándulások programját eléggé szabályozza. Tehát nem lehet akárhova menni, és akár mikor menni, nem lehet akármikor megállni, tehát úgy készüljünk, hogy akkor állunk meg, amikor arra lehetőséget kapunk. Erre a turisták védelme miatt volt már akkor is, évekkel ezelőtt is szükség, mert ezeken az útvonalakon mondták azt, hogy tudják biztosítani a turistáknak a biztonságát. Tartani kellett tehát az ütemtervet, vagy pedig vállalni a felelősséget, hogyha ez mégsem sikerül. Mindjárt az első megállónál kiderült, hogy miről is szól ez az egész, hogy nem érdemes feszegetni a határokat. Az első megálló Elgenben volt egy amfiteátrumnál, a világ második legnagyobb amfiteátruma. Éppen 60 perc állt rendelkezésre, hogy megtekintsük ezt az épületet. Az idegenvezető figyelmeztetett is minket a leszálláskor, hogy 60 perc, nem 61 perc, hanem 60 perc múlva el fog indulni a busz. Egy óra múlva a többség ott ült fent a buszon, de volt egy utitársunk, aki a busztól nem olyan nagy távolságra még fényképezett. A busz pedig elindult. Nem várta meg őt, hanem elindult. Rohant utánunk természetesen, és a parkolóból kivezető útkereszteződésben még éppen fel tudott szállni. Az idegenvezető elmondta, hogy nem lehet várni. Nem lehet várni, mert ha ezt tesszük, akkor az egész csoportot megbüntetik, és visszafordítják a buszt, sőt, az is lehet, hogy a nyaralás veszélybe kerül emiatt. Akik betartottuk a szabályokat, ahogy az idegenvezető is elmondta, nagyon jól éreztük magunkat ebben a két napban. Profi módon össze volt állítva a program, nagyon sok mindent láttunk, nagyon sok olyan dolgot láttunk, amelyeket soha nem is gondoltam volna, hogy látni fogok. És bár volt olyan hely, ahol én is szívesen hosszabb időt töltöttem volna, mint ami ki volt jelölve, de megértettem és megértettük, hogy végül is nekünk lesz jobb, hogyha betartjuk ezeket a szabályokat. Említettem Istennek Ábrahámmal kötött szövetségét. A Bibliában, az Ószövetségi részben több szövetségkötésről is olvashatunk. Ember és Isten, emberek és Isten közötti szövetségkötési leírást. De akkor mondhatnánk azt, hogy ez nem egy szövetség. Azt mondjuk, hogy ószövetség, így összefoglalóan. Hát igazából mindegyik szövetség ugyanarra épül. Sőt, még az új szövetség is ugyanaz. Isten az emberre való kapcsolatát nem változtatta meg. Csupán ezt a szövetséget, vagy mondhatjuk úgy is talán, hogy szerződést újítja meg, vagy eleveníti fel az újabb és újabb korok embere számára. Ugyanazt a szövetséget, ugyanazt a szerződést, amelyet egykor Noéval kötött, aztán Ábrahámmal, majd megerősítette azt Jákobnak, később a Sínai hegynél a zsidó népnek. A szerződés nem változott meg, a lényeg még mindig, még ma is az, amelyet mai alapigényben is olvashatunk. Lásd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok isteneteknek, az Úrnak parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok isteneteknek, az Úrnak parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet ma megparancsolok nektek. És más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Sokszor találkozom szülőkkel, akik azt mondják, hogy nem keresztelik meg a gyereket, vagy nem iratják be hittanórára. Elfogadom természetesen az ő álláspontjukat, azzal együtt, hogy nem feltétlenül értek egyet vele. Mert azt mondják, hogy ezek a szülők általában, hogy azért nem keresztelik meg, és azért nem iratják be hittanórára a gyermeküket, mert majd ha felnőtt lesz, akkor majd eldönti az a gyerek, hogy mit szeretne. El szoktam mondani egy-egy ilyen beszélgetés során, hogy választani abból lehet, amit ismerünk. Amit nem ismerünk, azt nem tudjuk választani. Ezért igenis ismerje meg az a gyermek, mit tanít a Biblia, mert akkor tud dönteni. Csak akkor tud dönteni, hogyha megismerte, mi ez a tanítás. A zsidó nép, amikor Isten a Sínai hegynél megkötötte velük a szövetséget, akkor nem üres ígéreteket követtek, nem így mondtak igent Istenre, hanem úgy mondtak rá igent, hogy ismerték őt. Hogy ismerték az ő hatalmát, ismerték az ő csodáit, látták azt, tapasztalták azt, hogy hogyan szabadította meg őket az egyiptomi fáraó kezéből, attól a fáraótól, akit akkori korban a leghatalmasabbnak, a legfélelmetesebb uralkodónak tekintettek, aki magára Istenként tekintett. Látták, hogy milyen hatalmas, milyen erős és milyen csodálatos ez az Isten. És a szövetségkötés az csak ezután érkezett el. Akkor, amikor már kivezette őket a 10 csapással, a vörös tengeren való átkeléssel, és elérkeztek sok-sok csodán keresztül a Sínai hegy lábához. Itt felteszi Isten a kérdést ennek a népnek, láttátok az én csodáimat, láttátok, hogy én mit tettem veletek, ti azért most döntsetek, ezek után döntsetek. Szeretnétek-e, hogy továbbra is veletek legyek, hogy továbbra is az én áldásomban részesüljetek, vagy nem szeretnétek? Lásd, én ma áldást és átkot adok elétek. Ez azt jelentette, hogy megtapasztalták már azt, hogy Istennek vannak áldásai és vannak átkai. Mai alapigénk nem a szövetségkötés eseményét írja le, hanem a végét, igazából a pusztai vándorlásnak. Az egyik az elején hangzott el a szövetségkötés, a másik a pusztai vándorlás a 40 év végén. Akkor, amikor már elérkeztek az ígéret földjének határához, és Mózes megismétli nekik a törvényt. Ez az Isten törvénye. Ez az, amit 40 évvel ezelőtt az apáitok kaptak ott a Sínai hegy lábánál. Ez az a szövetség, amelyet Isten kötött az emberrel. Ezt megismétli. Mózes azoknak, akik még nem hallották, majd elmondja azt, hogy hogyan vezette ki Isten a zsidó népet Egyiptomból, az ő őseiket, hogyan terelgette, milyen csodákat tett velük, és hivatkozik arra, hogy ők maguk is megtapasztalták azt a sok csodát, amelyben Isten részesíti azt, aki követi őt. A 11. fejezetben, van a fejezetben, amelyben alapigénk is található, ezt olvassuk az elején. Ti már ismeritek, hogy mit tett veletek a pusztában, míg el nem érkeztetek erre a helyre. Ti a saját szemetekkel láttátok az Úrnak valamennyi nagy tettét, amelyet véghez vitt. Isten tehát megmutatta magát, és szeretné ma is megmutatni magát, szeretné neked is megmutatni magát. Isten szövetséget kötött a zsidó néppel, és Isten szövetséget köt ma veled is. A régi alapjain, tehát ugyanígy áldás vagy átok, vele vagy nélküle, jutalom vagy büntetés. A változás csupán abban van, hogy ő teljesen és tökéletesen megmutatta magát. Amíg a zsidó nép csupán a csodáiban láthatta meg az Istennek a hatalmát, addig mi megláthatjuk magát, az Istent. Sokkal többet kapunk. Sokkal többet kapunk abban a Jézus Krisztusban, aki megszületett Betlehemben. Benne az Isten jelent meg ebben a világban. Ha ránézünk, ha rátekintünk, akkor az Istent láthatjuk. Ha Jézus Krisztusra nézünk, ha valóban ő van előttünk, akkor a részünk az áldás. Az áldás, ami azt jelenti, hogy Isten ott lesz minden élethelyzetünkben. Ott lesz akkor is, amikor nehéz terheket kell cipelnünk, és itt nem szekrényre gondolok természetesen. Ott lesz akkor is, amikor úgy érezzük, hogy minden és mindenki összeesküdött ellenünk. Ott lesz a bánatunkban, de ott lesz az örömeinkben, a boldog pillanatainkban is. Egyáltalán ott lesz a hétköznapjainkban. Ettől nem csupán új évünk lesz, hanem új életünk. És minden napunk egy-egy új kezdet. Mert új nevet kaptunk. A keresztségünkben, amikor Isten azt mondta ránk, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Nevünkön szólított az Isten. Téged is neveden szólított az Isten. Te is az övé vagy már. A keresztségünkben erre emlékezünk. Nevünkön szólít az Isten, az övéi vagyunk. A vele való szövetségben részesülhetünk. Krisztus követővé, azaz keresztényé lettünk. De hogyan láthatjuk meg? Hogyan láthatjuk meg azt a Jézus Krisztust, aki Betlehemben megszületett, hiszen nem látjuk őt fizikálisan. Nincs itt jelen. Láthatunk képet, de ez nem az ő képe. Éppen most a National Geographic magazinnak a decemberi száma Jézus Krisztussal foglalkozik, azt próbálják meg megkeresni ebben az újságban, hogy milyen történelmi dokumentumokkal igazolható Jézus Krisztusnak a léte. Érdekes cikkek ezek, amiket leírnak. Egy egész oldalnyi kis képet vágtak be, amelyen Jézus ábrázolások, különböző Jézus ábrázolások szerepelnek különböző korokból, de leírták azt mellé, hogy de nincsen egy képünk sem róla. Minden, amit annak gondolunk, az csak kitaláció. Nincsen leírás Jézus Krisztusról. Nem tudjuk, hogy milyen volt, nem láthatjuk őt, nincsen róla fénykép, nincsen róla videó. Igen, nincsen. De van más. Van nekünk egy Bibliánk. Egy szentírás, amely róla szól. A teljes írás róla szól. Vajon szeretnénk-e őt meglátni ebben? Szeretnénk-e meglátni őt a Bibliában? Szeretnénk-e meglátni őt egyáltalán? minden új évben elmondom, de azért nekem sem árt az ismétlés, hogy az áldás útjának a megtalálásában csak az segít, hogyha kezünkbe vesszük az iránytűt, hogyha kezünkbe vesszük a Bibliát, hogyha olvassuk, hogyha hallgatjuk az Isten igéjét. Ez az az útmutató, amely lábunkat a helyes ösvényen, az áldás útján tartja. Ez az az útmutató, amelyben rátalálhatunk Jézus Krisztusra, amelyben megláthatjuk az ő arcát, ha nem is a képmását, de mégiscsak az arcát. Ezt is el szoktam mondani január 1-én, hogy 1%. Egy napunknak az 1%-a, ez valamivel több, mint 14 perc. Ez azt gondolom a szükséges minimum ahhoz, hogy az Istennel való kapcsolatunkat elindítsuk. Meglegyen ez a kapcsolat. Nem sok idő. Ennyivel már el lehet indulni. De persze minél több időt töltünk vele, annál inkább tisztul a róla alkotott képünk. Annál többet tudunk meg róla, és annál mélyebben ismerjük és látjuk meg az ő csodáit a mi életünkben, az ő áldásait a mi életünkben. Induljunk el ma is, induljunk el ebben az új évben is, az ő útmutatására figyelve. Hiszen azért adja nekünk, hogy utunk minél boldogabb és minél áldottabb legyen. Így kívánok mindenkinek boldog, áldott új évet. Legyen ebben az évben minden napunk egy ilyen boldog, áldott új kezdet. Kezdjük vele a napjainkat. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálával köszönjük neked az új kezdet lehetőségét. Köszönjük, hogy tart a kegyelmed. Köszönjük, hogy adsz időt a mi számunkra. Van lehetőségünk a veled való kapcsolatban elmélyülni, épülni. Urunk, ne engedd, hogy elfelejtsük a te parancsolataidat, a te útmutatásodat. Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy te szeretnél bennünket a te közeledben tudni. Kérünk, Urunk, hogy hadd tekintsünk a mi Urunkra és megváltónkra, aki életét adta értünk. Hadd tekintsünk Jézus Krisztusra, egyetlen közben járunkra. Hadd legyen a vele való kapcsolat, ennek a veled való új életnek a kezdete. Hadd, hogy ez az áldás, ami bűnbocsánatunk, életünk és üdvösségünk, ez már most a miénk lehessen. Erre segíts bennünket ebben az új esztendőben, erre segíts bennünket ennek az új esztendőnek minden egyes napján. Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen.